A mai témánk az Istennek a dicsősége. Meg egy kicsit az embernek a dicsősége is, hogy mi sem maradjunk ki belőle, jó? Tehát, hogy ne csak Istenről beszéljünk, hanem magunkról is. Amikor a két területet, vagy két lehetőséget összehasonlítjuk, hogy az Isten dicsősége, meg az ember dicsősége, a kettő között van egy lényeges különbség. Az Isten dicsősége az mindig állandó, az mindig a legmagasabb fokon van, vagy tökéletes. Ezt is mondhatnánk, hogy nincs benne ilyen változásos jelenség, hanem egyszerűen működik és van, és 1 millió évvel ezelőtt is ugyanolyan volt, mint most, és 1 millió év múlva is ilyen lesz. Tehát nem változik semmi. Még azt kell mondani, hogy az embernek a dicsősége az állandóan hullámzik. Soha meg se közelíti az Isten dicsőségét, tehát nem lehet egy szinten említeni, de az embernek a dicsősége az mindig változik. Abba a kis szinten is, amint meg tudunk élni ebben, hogy az embernek van dicsősége, ebben is vannak ilyen hullámok, és néha jelentősebb, vagy nagyobb, vagy erőteljesebb az embernek a dicsősége, máskor pedig, hát hogy is mondjam, nagy a sötétség. És nem beszélhetünk dicsőségről. Ugye láttunk már ilyet, a jelenlévők mindig kivételek. Amit most el fogok olvasni a Bibliából egy történet, az tulajdonképpen 3000 évvel ezelőtt történt. Nagyon régi történet. Tehát Jézus kereszthalála, vagy Jézus földi szolgálata előtt 1000 évvel. Tehát, hogyha így a gondolatainkból visszapörgetjük magunkat, akkor nagyon régre megyünk vissza. A történetnek az előzményéhez hozzátartozik az, hogy ebben az időszakban, tehát körülbelül 3000 évvel ezelőtt, volt egy nagy tekintélyű vezetője Izraelnek, bírája is volt Izraelnek, illetve a szellemi vezetője is volt, papja is volt Izraelnek, őt úgy hívták, hogy Éli. Ilyen egyszerű kis neve volt, néhány betűből, 3 betűből át, szóval Éli. Hosszú időn keresztül, több évtizeden keresztül ő volt az első számú vezetője az országnak, a népnek. És amikor ezt a történetet olvassuk, akkor már azt olvassuk, hogy eléggé megöregedett ez az ember, kevésbé tudott aktív lenni, mindenféle testi problémái is voltak, tehát ahogy az idősödő kornak a jelenségei őt is elérték, tehát hogy kevésbé tudott mozogni, már nem ő volt ott a fronton, nem ő töltötte be a szolgálatokat, az Isten szolgálatában nem ő járt elől, hanem a családjában tovább öröklődött ez, és volt 2 fia, úgy hívták, hogy Hofni és Fineás. 2 fiatalember, akik úgy tűnik, hogy az apjuknak a szolgálatát tovább viszik, és beálltak a papi szolgálatba, és próbálták ezt valamilyen módon ellátni. Viszont azt kell mondani, hogy ebben a váltásban, tehát ahogy Éli úgy kifelé ment, a szolgálatból is, meg az életből is egy kicsit, és jött a következő generáció, a fiainak a generációja, Hofni és Fineás. Azt kell mondani, hogy jelentős mértékben romlott a színvonal, vagy azt is mondhatnánk, hogy a dicsőség az folyamatosan úgy ment lefelé, szemmel látható módon, vagy nagyon érzékelhető módon. Ugyanis azt kell mondani, hogy Hofni és Fineás hiába voltak papok, hiába végezték a papi szolgálatot, istentelen korrupt emberek voltak. Aljas gazemberek, ezt kell mondani. Tehát nem vették komolyan mindazt, amit az Isten rájuk bízott. És ebben a hogy is mondjam, minden belefér típusú papi szolgálatban egészen odáig elmentek, hogy csaltak, loptak, paráználkodtak, korruptak voltak. És akkor lehet sorolni még, hogy mi fért bele az életükbe. Tehát egy olyan szituáció alakult ki Izraelben, az Isten népének az életében, ahol akik elő voltak, kevésbé mutattak jó példát, vagy mondjuk ki, hogy nagyon rossz példát mutattak. És most nincs idő rá, de hogyha szeretnétek elolvasni, hogy mit csinált Hofni és Fineás, olvassátok el a Bibliának a történeteit. A Biblia megörökíti, tehát nem annyira szemérmes, hogy leírja pontosan, hogy milyen bűnöket követtek el, tehát hogy mennyi minden belefért az életükbe. És ebben a szituációban az aktuális ellenségük, a filiszteusok, akik egyébként rendszeresen fölvonultak és háborúzni kellett velük, most újra megjelentek a határon, fölvonult a filiszteus hadsereg, és megtámadták Izrael népét, és hát a másik oldalon természetesen az izraeli hadsereg is fölvonult, és ment az összecsapás. És ebben a háborús összecsapásban Hofni és Fineás is ott vannak valahol a fronton, tehát ők is mentek a hadsereggel. az Éli papa, illetve bíró, ő pedig otthon maradt, hiszen idős ember volt már, és otthon várta azt, hogy milyen hírek jönnek majd a frontról. Hogy az Isten biztos megáldja majd az ő népét, és megsegíti őket. Ezzel a reménységgel ő várja, hogy valami jó hír jöjjön. És szeretném most idézni Sámuel első könyvének a 4. részét, és a 17. verstől olvasom, amikor megjelenik a hírnök, és beszámol a háborús helyzetről, vagy az eredményekről. Tehát 1 Sámuel 4, 17, 22. A hírnök tehát megérkezik, és így felelt. Megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy volt a vereség, ami a népet érte. Meghalt két fiad, Hofni és Fineás is. Sőt, az Isten ládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapu férfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa, meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak. És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok. Ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Ikábótnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. És oda lett az apósa, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Na, tehát az Isten dicsősége. Tényleg oda van az Isten dicsősége? Vagy csak az ember dicsősége süllyed? Ti átéltétek már az Isten dicsőségét? Valamilyen formában, vagy valamilyen módon. Én amikor fiatal, 20 évesként, talán az első ilyen szolgálati aktivitásomban, ilyen önkéntesként ifjúsági vezető lettem, és rám bíztak egy csapat fiatalt, és emlékszem, hogy a legelső ilyen nyári táborba elvittem őket. Nagyszerű programot kialakítottunk, hogy kezdettől a végéig mi legyen, meg reggel, meg este, meg délben, meg éjszaka, meg nem tudom, érdekes és izgalmas, és tele lelki programokkal, meg mindenféle közösségi dolgokkal. És hát elmentünk, és elindultunk, és tettük a dolgunkat, hétfő, kett, szerda, csütörtök, nem tudom, teltek a napok, és én egyre rosszabbul éreztem magam. Valami úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon hiányzik, valami nem működik. És emlékszem rá, hogy eljutottunk az utolsó napig, az utolsó teljes nap volt, és a következő nap már indult volna haza a csapat. És azon a napon, emlékszem rá, hogy sokat bent voltam ott a szobába, és nem mentem ki, és valahogy csak azt mondtam Istennek, hogy Uram, valami nagyon hiányzik itt. Annyi mindent csinálunk, annyi minden történik itt, de valahogy a lényeg az nincs benne. Valahogy nem, valahogy az igazi mennyei áldás, vagy szellemi dolog, az valahogy az úgy elkerült bennünket eddig. És emlékszem, hogy imádkoztam, és ott görcsöltem, és igazán túl sok eszköz nem volt a kezemben, hogy most mit kell csinálni ilyenkor, vagy hogy kell megváltoztatni ilyenkor a helyzetet. Soha senki nem tanított meg erre. Szóval ötlettelen, és tanástalan, és eszköztelennek éreztem magam, de egyet tudtam, hogy imádkozom. És aztán jött a vacsora, megvacsoráztunk, jött az esti ilyen Isten tiszteleti rész, vagy állított rész. És emlékszem, hogy az egyik srác volt így beosztva, fölvasott egy igét, és akkor elkezdett beszélni róla. Elég sok általános dolgot mondott. Talán nem túlzok, hogyha amit mondott, azt mindenki lehet, hogy jobban tudta, mint ő. Tehát, hogy egy olyan kis üzenet elhangzott, ami úgy hát megerősítette azt, amit mindenki tud. Ezzel azt akarom mondani, csak hogy semmi új nem hangzott el. De ő ezt őszinte szívvel tette, és ott gondolkodtam, hogy hát mindjárt túl leszünk ezen, hazamegyünk és elfelejtjük ezt az egészet. És képzeljétek el, akkor történt az, ami nekem így az életemben az első ilyen szolgálati tapasztalatom, vagy az Isten dicsősége megjelent, hogy amíg ez a srác beszélt, és mondom, nem egy ilyen mennyei magasságokból hozta az üzenetet, közben azt láttam, hogy körbenéztem, és akkor egyik valakinek is könnyes, azt hiszem a másik ember is elkezd sírni. Volt, aki oda ment a másikhoz, és bocsánatot kért tőle. Szóval hogy beindultak a dolgok, és volt, aki azon az estén megtért. Valahogy az Istennek a dicsőség és az Istennek a jelenléte olyan módon megjelent ott pár perc erejéig, hogy mindent helyretett. Sőt, nem, hogy helyretett, hogy most úgy mínuszból nullára jöttünk, hanem előre mozdított bennünket, és felszabadított bennünket. Szóval az Isten dicsősége az egy nagyon fontos dolog, hogy megjelenjen az embernek az életében. Ha az Isten dicsősége nélkül élünk, akkor valami nagyon-nagyon fontos és szükséges dolog hiányzik az életünkből. És aztán keresztény életemben, de bizonyára ti is átéltétek, tapasztaltátok ezeket, hogy különböző helyeken és különböző módon megjelenik az Isten dicsőség az életünkben. Lehet, hogy amikor imádkozod, és valahogy érzed, hogy itt van az Úr. Lehet, hogy egy Isten tiszteleten éled ezt át, lehet, hogy még a villamoson, vagy nem tudom, a munkahelyeden, vagy otthon, amikor olvasod a Bibliát, valahogy, hogy közel jön hozzád az Isten, és érzékelt, hogy Isten, az Isten jelenléte itt van. Vagy történik valami olyan csoda az életedben, amiben Isten valahogy bizonyítja, hogy igen, itt vagyok. Igen, ami most történik, az tőlem van, azt én adtam, azt én munkálom. Tehát az Isten dicsősége megjelenhet egy beszélgetésben, megjelenhet a magányodban, megjelenhet közösség, már bármikor. Viszont néhány alapszabályt tudnunk kell, vagy néhány alapelvet. Az egyik az, hogy az Isten dicsőségét nem te irányítod, és nem én. Tehát ez nem úgy van, hogy beírjuk a naptárba, hogy akkor holnap számítunk az Isten dicsőségére 10-től 12-ig, mert az jó lenne. Akkor mondjuk pont vizsgázik valaki, vagy nem tudom, vagy egy nehéz beszélgetésre megy, vagy nem tudom, vagy a főnök elé megy, vagy egy interjúra megy, vagy bárhová is megy, és akkor nekem akkor kell, és akkor szólok az Istennek, hogy itt kell megjelenni. Ez nem így működik. Persze imádkozhatsz érte, és hogyha komolyan imádkozod, akkor az Isten meg is hallgatja az imádságodat, és számíthatsz az Isten segítségére. De alapelv az, hogy az Isten dicsőségét, vagy az Isten jelenlétét, az Isten munkát nem én irányítom, nem te irányítod, az van. Az Isten szuverén, azt csinál, amit akar, olyan módon jelenik meg, ahogy akar, és ott, ahol akar. És még két dolgot szeretnék így alapelvként megemlíteni. Az Isten személye és az Isten dicsősége nem elválasztható. Tehát ahol az Isten személye megjelenik, ott jelenik meg az Isten dicsősége is. Tehát ez nem úgy van, hogy az Isten ott van, és a dicsőségét meg elküldi valahova. És egyébként nincs ott Isten, csak valahogy a dicsősége ott nem tudom, mit csinál. Szóval ilyen nincsen. Az Isten személyes jelenlétéből fakad az, hogy az Isten dicsősége valahogy megnyilvánul, és a fizikai, anyagi világban az emberek, te meg én, vagy bárki, ezt érzékelheti, megtapasztalhatja és átélheti. És azt is tudnunk kell, hogy neked és nekem, hogy az embernek, vagy egyáltalán a fizikai dolgoknak önmagában semmi dicsősége nincsen. Tehát dicsőség nélkül vagyunk. És hogyha mégis megnyilvánul az Istennek a dicsősége valamiben, benned, bennem, vagy akár fizikai dolgokban is, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten ott van, és az Isten dicsősége rajtad keresztül, vagy azokon az eszközökön keresztül nyilvánul meg. Tehát az Istennek a személye és az Istennek a dicsősége, vagy az Isten jelenléte és az Isten dicsősége az nem ilyen, hogy hol itt van, hol ott van, hanem együtt van. Ahol az Isten van, ott az ő lényéből kiáradó dicsőség az valahogy átélhető és megtapasztalható. Nos, nézzük meg ezt a történetet. Egy háborúról van szó, papokról van szó, gyakorlatilag egy országról van szó, és a frigyládáról van szó, a szövetségládáról van szó, amit pont aktuálisan ellopnak a filiszteusok, tehát a hadizsákmányként elviszik. Tehát erről olvastunk a rövid kis történetben. Azt kell mondani, hogy Hofni és Fineás, tehát a két pap, aki ahogy mondtam, nem annyira szent emberek voltak. Tehát Hofni és Fineásnak az istentelensége, meg ennek az egésznek a következménye az volt, hogy tulajdonképpen elvesztették ezt a háborút, és a frigyládát is elvitték a filiszteusok. Pedig, hogyha egy kicsit megállunk, és fölteszünk azt a kérdést, hogy mi az a frigyláda, vagy mi az a szövetségláda, akkor az nem más volt, mint egy fizikai eszköz, egy fizikai tárgy, amit emberek készítettek el, fából volt, bevonták aranyjal, a tetején volt két angyal, aminek a szárnyai beborították, két rúd volt, két oldalt, és azzal lehetett szállítani. Tehát azt is mondhatnánk, hogy egy egyszerű fizikai tárgy, csak mondjuk elég értékes volt, mert tele volt, vagy körbevették aranyjal, és benne volt valami, ami a Mózes kapott az Istentől, a törvény. Szóval ez volt a frigyláda, és amikor az Isten népe az Isten dicsőségét és az Isten jelenlétét valamilyen módon átélte és megtapasztalta, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy nagyon-nagyon sokszor a frigyládán keresztül, mert hogy az Isten dicsősége beköltözött oda, és az Isten dicsőségének, meg az Isten jelenlétének a lakhelye volt a frigyláda. És nagyon sokszor, ahol megjelent a frigyláda, ott kiáradt az Isten dicsősége. Azért, mert az Isten ott volt benne. Ugye milyen furcsa, hogy Isten egy ilyen egyszerű eszközt, egy ládát, ugye benne van a nevében is magyarul, hogy Fridláda, a szövetség ládája. Ebből beköltözik az Isten, és nem lehetett akárkinek hozzáérni, ez bent volt a szenteknek a szentjébe, a sátorba, és meg később a templomban is. Oda akárki nem mehetett be, ha hozzányúlt valaki, meghalt, tehát hogy ha tisztátalan nyúlt hozzá valaki. Tehát az Istennek a jelenlét, az Isten nem lehet csak úgy oda rohangálni, és akkor lögdösöm, hogy Jó, segíts nekem, vagy oljuk meg. Tehát hogy ez mutatta az Istennek a dicsőségét, és az Istennek a szentségét. És mégis azt olvassuk, hogy ez a szent láda, amiben az Istennek a jelenléte van, és azért van, hogy az Isten népének az életében egy ilyen bizonyság legyen, hogy az Isten szövetséget kötött velük, és működik az Ószövetség, működik a törvény alapján az Isten és az embernek a kapcsolata. Van egy háború, és egyszerűen csak a filiszteusok, pogány emberek letarolják a választott népet, csomó embert megölnek a háborúba, ugye ez szokott lenni háborúba, tehát ott nem ilyen virtuális háború volt, meg nem videójátékokkal játszották ezt, hanem valóságos fegyverekkel. Tehát emberek haltak meg, nem is kevesen. Nagy veszteség lett, a két pap is meghalt, Hofni és Finás is meghalt, más emberek is meghaltak, nagy veszteség lett, egy csúfos vereséget ért a zsidó hadseregnek, az osztály része ez lett, és hát a Fridlátát meg elviszik. Most hogy van az, hogy az Isten dicsőségét a pogányok csak úgy viszik és ellopják? Ez fölfogható, vagy értelmezhető valahogy? Nagyon furcsa, ugye? Vagy elviszik haza, és úgy tűnik, hogy ezt Isten megengedi, vagy Istennek ez belefér. Hadd mondjak valami nagyon fontosat. Ez egy nagy szégyen volt az Isten népének, hogy ebbe a helyzetbe belekeveredtek, és hogy az Isten dicsősége eltávozott közülük. Míg korábban ezt tapasztalták, és átélték valamilyen módon. És azt kell mondani, hogy ez az egész vereség ez azért volt, mert istentelen és korrupt és szentségtelen és mindenféle negatív dolgot mondhatunk, parázna, tisztátalan elemek jöttek be az Isten tiszteletbe, a papi szolgálatba, és utána persze ez volt a minta, és akkor mások is, hát a pap megengedheti magának, akkor én is, nem? Ugye ez ma is így van. Tehát azt mondott, hogyha neki szabad, akkor nekem miért nem szabad? Ha ő megteheti, akkor nekem is van erre lehetőségem. Tehát ezek a rossz minták is jöttek, és lezüllött a nép, a szentségből egy ilyen szentségtelen irányba indultak el, és ennek komoly következménye lett. És azt kell mondani, hogy Hofni és Finásnak a bűnei tulajdonképpen kiárattak, leamortizálták így szellemileg az egész népet, és ennek a következménye lett egy ilyen nagy veszteség, hogy az Isten dicsősége elment. Ugye ma is népszerű dolog az, hogy sokan azt mondják, hogy az ilyen Krisztus, meg kereszténység, meg hit, az magánügy. Menj haza, imádkozz, csinálj, amit akarsz, menj be a templomba, nem zavarunk, csinálj, amit akarsz, de egyébként hagyjál békén mindenki. Ez magánügy, ugye? Ezt nem most találták ki a 24. vagy a 20. században, hanem ez régen is megvolt, hogy sokan úgy gondolták, hogy az Isten hit az magánügy. Az, hogy a másik csalop hazudik, hát az nem zavarjon téged abba, hogy te meg szentül éljél, vagy fordítva. A másik szentül él, és neked ez egy túl sok, vagy túl extrém vallásosságnak tűnik, akkor úgy több dolgot megengedhetsz az életedbe, és akkor kész, akit érdekel. Végül is mindenki azt csinál, amit akar, nem? Hát nem. Nem mindenki azt csinál, amit akar. Vagyis elvileg igen, egy darabig, de mindennek van következménye. Az ördög tehát nagyon sokszor azt akarja elhitetni velünk, hogy amit csinálunk, az a mi dolgunk. De ez a történet egy kicsit rávilágít arra, hogy amit én csinálok, vagy te csinálsz, az egyrészt nem magánügy, másrészt másokra is hatással vagyok. Mivel nem egy légüres, nem a Marson élsz egyedül, hanem emberek vannak körülötted. Más emberek, akik látnak téged, érzékelnek téged, kapcsolatban vagy velük, ezekre az emberekre te hatással vagy. És ha te szent életet élsz, akkor ez a szentség lesz hatással rájuk. Vagy ha az Isten dicsősége a te életedben ott van, akkor ez a dicsőség fog kiáradni, és valahogy megvilágítja őket is. De hogyha nem, hogyha minden belefér, akkor ez a negatív hullám indul el. És egy nagyon érdekes dolog, hogy az ördög sokszor azt mondja, és biztos vagyok benned, hogy neked is a füledbe sugta már, hogy ugyan már ezt megteheted. Tehát az Istennek nem érdeke az, hogy te lebukjál, nem? Milyen szégyen lenne, nem? Ugye milyen szégyen lenne a Durko István most valami olyan helyzetbe keveredne, ami szégyent hozna rám, és akkor azt mondja az ördög, hogy ne foglalkozz ezzel, és ez belefér. Hát az Isten nem fogja megengedni, hogy pont te lebukjál, és akkor mit szól a közik, a gyülekezet, meg izé, meg a város, meg nem tudom. Tehát, hogy nyugodt legyél. Ez az ördög szava. De a másik oldalon, ha megnézzük ezt a történetet, az Istennek belefér az, hogy csalnak, lopnak, hazudnak, paráználkodnak, leamortizálják az egész országot, így szellemileg, és akkor azt mondja az Isten, hogy elegen van, és még a szövetség ládát is elvihetik a filiszteusok. Valahogy az Isten nem védi meg őket. Szóval azt akarom mondani, hogy van, amikor nem számíthatunk az Istenre. Ha rossz irányba indul el valaki, akkor az Isten dicsősége el fog távozni. Az Istennek a jelenléte el fog távozni annak az embernek az életéből. És abba belefér, hogy az Isten megengedi azt, hogy akár egy keresztény ember egy nagyot bukjon. És újságcikkek legyenek belőle meg mindenhol olvashatsz majd róla. Ez belefér. Mert az Isten nem fog megvédeni sem engem, sem téged, ha egy olyan irányba indulsz el, mint Hofni és Finásnak az életszemlélete, amilyen volt. Hogy minden belefér. Hát mi papok vagyunk, nem azt csinálunk, akarunk. Hát az Isten majd úgy megoldja a dolgokat. És egyébként, ha valaki nálunk szentebből akar élni, hát akkor éljen. Nem akadályozzuk meg benne, ugye? Tehát nem vagyunk mi gonosz emberek. Tehát ők így gondolkodnak. És az Isten viszont úgy gondolkodik, hogy ha valaki bűnben él és nem akar megtérni, ha valaki az Isten dicsősége ellen fog elindulni, ilyen életet él, akkor az Isten megengedi a bukást, és megengedi a szégyent is. Ezt én már láttam sokszor. Úgy tűnik, hogy mi emberek, mintha nagyobb energiákat fordítanánk arra, hogy valakiknek falazzunk. Hogy valakiknek a bűneit valahogy úgy megmagyarázzuk, hogy ne érezzem a magát olyan rosszul. De mintha az Isten ezt nem tenné. Az Istennek más eszközei vannak. Az Isten azt mondja, hogy ha bűnös vagy, ha rossz irányba mentél, akkor térje meg, én megbocsájtam, és azonnal jön az Isten dicsősége. De egyébként, ha valaki úgy is mondjam, ilyen megáltalkodott módon, mint ezek az emberek, rossz irányba indulnak el, akkor az Isten azt mondja, én nem megyek veled. Bármi lehet ott, én nem fogok veled menni, tehát nyugodtan menjél, én más irányba megyek, majd szóljál, hogyha vissza akarsz jönni. És ez neked is, meg nekem is egy fontos, fontos üzenet, hogy az Isten jó irányba akar bennünket vezetni. És hogyha nagyon sok mindenben azt tapasztalod, hogy az Isten dicsősége nagyon-nagyon eltűnt körülötted, akkor lehet, hogy újra kell pozícionálni magad, hogy merre is mentél eddig. Hogy jó irányba kell menni. Azt mondja a Biblia, Példabeszédek 28.13-ban, aki takargatja a vétkeit, annak nem lesz jó vége. Ugye, tehát nem azt mondja, aki takargatja a vétkeit, az imádkozik egyet, és szól az Istennek, és az Isten segít neki, hogy nehogy lebukjon. Tehát nem ezt mondja a Biblia, hanem azt, hogy aki takargatja a vétkeit, annak nem lesz jó vége, de a másik fele a mondatnak, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Tehát az egyik ilyen fontos üzenet, hogy ne takargasd, hanem azonnal menekülj a bűntől, vagy rossz iránytól. Ha észreveszed, hogy nem jó fele haladsz, vagy egyre nagyobb a sötétség körülötted, vagy benned, akkor fordulj meg. Mert az Isten hív téged vissza. Mert az Isten megengedi, hogyha rossz irányba mész, akkor egyre sötétebb lesz. És nem fogja senki fölkapcsolni a villanyt. A másik dolog, Hofni és Finelásnak az istentelenségének egy másik következménye, hogy veszteséget okoznak másoknak is, ahogy az előbb említettem. Tehát, hogy nem csak önmaguknak, vagy nem csak ők halnak meg ott a háborúban, vagy Isten nem csak őket ítéli meg, hanem ez a bűn, ez terjed mindenfelé, és veszteséget okoz mindenkinek. De ha megfordítjuk ezt az egészet, akkor azt mondhatjuk, hogy ha valaki az Isten dicsőségének a hordozója, ha valaki az Isten jelenlétében éli az életét, akkor ez is fog sugározni, és ez is hatással lesz mindenkire. Emlékeztek rá talán két héttel ezelőtt, amikor én prédikáltam, beszéltünk házasságról, kapcsolatokról, ilyen témáról, és például Pál apostol beszél arról, hogy egy hívő férj által meg van szentelve a hitetlen feleség. Vagy fordítva. Vagy egy hívő szülők által meg van szentelve a gyerek. Aki még nem tért meg, nem született újjá, sok mindenben még sok minden van előtte, de az, hogy valaki az Isten szentségében éli az életét, az, hogy valaki komolyan veszi az Istent, elkezd az Isten áldása kiáradni mások felé is. És így meggyőződésem, hogyha te a munkahelyeden szentül és becsületesen élsz, akkor az a munkahely áldottabb lesz másoknak is. Lehet, hogy ezt nem tudják az emberek, vagy nem tudják így bemérni pontosan, meg hogy mitől van ez az egész, de amikor te bemész az irodádba, a műhelyedbe, a nem tudom hová, vagy ahol dolgozol, akkor az Isten jelenléte megérkezik oda, hogyha te beviszed az Isten jelenlétét. Ha te hazamész, és az Isten jelenlétét viszed, akkor az Isten jelenléte ott van a családodban. ha te a baráti kapcsolatodban vagy rokoni kapcsolatodban megjelensz, és te egyébként az Úrral rendben vagy, akkor az Isten dicsőséget viszed ebbe az egészbe, és ez fog kiáradni, és ez fog hatással lenni. És ez egy fantasztikus lehetőség, hogy ne a Hofné és Finásnak az útján menjünk, hanem egy teljesen másik irányba. Mert akkor az Isten dicsősége nem eltávozik, hanem megerősödik. Szóval azt mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben egy hívő embernek a jelenléte megszenteli azt a környezetet. Ez nem azt jelenti, hogy utána ott mindenki megtér, meg mindenki a mennybe jut meg, tehát sok mindent nem jelent. De valamilyen értelemben a Biblia azt mondja, hogy az Isten valahogy elkezd munkálkodni csak a jelenléten keresztül. És lehet, hogy még nem csináltál semmit, nem mondtál semmit, csak ott vagy. Rendelkezésre állsz az Istennek is, az embereknek is, és később ez szépen hullámzik. És ma Isten azt akarja nekünk egy üzenetként mondani, hogy legyél szent ember, meg legyek szent ember, vagy hogy az Isten dicsőségének a hordozói legyünk, mert ez egy áldás jelent másoknak is. És ha szeretnéd, hogy gyerekeid áldottak legyenek, akkor legyél szent, akkor jó irányba menjél. Vagy fordítva, a gyerekek szeretnék, hogy a szülei megtérjenek, mert ilyen is van, akkor a gyerekek által én nagyon sok ilyet láttam, hogy megtért, nem tudom, egy 10 éves gyerek, és évekkel később megtértek a szülei. Mert a gyereken keresztül valahogy az Isten dicsősége beragyogta a családot. Hogy megtér az egyik ember, és aztán a másik. A munkahelyen, vagy bárhol. Ha viszont azok az emberek, akik elfordulnak az Istentől, és Hofné és Finásnak az útján mennek, akkor következik az, hogy elkezdenek megszületni ezek az ikábótok. Emlékeztek, hogy ki volt az ikábót? Egy ártatlan gyerek. Ugye azt mondja a Biblia, hogy az asszony várandós volt, a szülésnek az ideje közeledett, és amikor hallotta a rossz hírt, hogy meghalt a férje, meghalt a férjének a testvére, meghalt az apósa is, elvitték a filiszteusok a ládát, és ráadásul óriási a veszteség, és buktuk a háborút, akkor annyira megrendül, meg annyira hatás alá kerül, hogy jönnek a szülési fájdalmak, megszüli a fiát, és nem tud neki örülni, és elnevezi ikábótnak. Magyarul azt jelenti, hogy oda van az Isten dicsősége. Szeretnél egy ilyen nevet? Úgy hívnám. Hogy hívnak? Oda van az Isten dicsősége. Nem egy bátorító név. Valahogy emlékezteti ez a nő a gyereken keresztül mindenkit, hogy valami nagyon-nagyon gáz van itt, valami nagyon-nagyon rossz dolog történt. Hogy valami olyan irányba indultunk el, aminek a mélyén vagyunk, és hogy itt teljes kilátástalanság, teljes reménytelenség van. És megszületik az ikábót, hogy oda van az Isten dicsősége. És tudod, szerintem ez így van nálad is, meg nálam is, hogy amikor rossz irányba megyünk el, nem akarunk változtatni, és akkor jön ez a egyre nagyobbat kell hazudni, vagy akkor következő, vagy az előző hazugságot valahogy leplezzük, és tehát valaki így éli az életét, és akkor a bűn bűnnel halmoz, meg bűnnel takargat. Ennek a következménye, hogy születnek az ikábótok. A döntésekben születnek az ikábótok, az anyagi életben, a párkapcsolatokban, a családi életben, mit tudom, és akkor egyszer csak összeomlik valakinek az élet, és csodálkozik, hogy az Isten miért nem segít rajtam? Miért haragszik rám az Isten? Az Isten nem haragszik ránk. Nem olvasok a Bibliában, hogy az Isten nagyon haragudott rájuk, csak azt mondta, hogy amit ti csináltok, abban én nem tudok tovább menni. És ebben még az is belefér, hogy a filiszteusokhoz megyek. És tudjátok, mi történt a filiszteusoknál? Elviszik a ládát, és hát hova tegyék a ládát? A legszentebb helyre akarják betenni a ládát, ha már ilyen nagy hadizsákmányt szereztek. Beviszik az ő templomukba, Dágon Isten templomának a közepébe beteszik, és az Dágon Isten egy hatalmas nagy kőszobor volt, ilyen nagyon-nagyon magas, ilyen masszív kőszobor, oda mentek be, és ott imádkoztak. És oda tették a ládát Dágon Isten elé, mint egy ilyen adományt vagy ajándékot, hogy az élő Istennek a jelenlétét behoztuk Dágonnak, ugye biztos örülsz neki. És képzeljétek el, az történt, hogy másnap reggel, amikor kinyitották Dágon templomát, akkor ez a hatalmas kőszobor így, hát szépen mondjam, arccal lefele, ott van a frigyláda előtt. Az Isten dicsősége nem változott. Attól, hogy beviszik egy pogány templomba, és ott van egy hatalmas nagy kőszobor, egy Dágon Isten, az Isten nem ijed meg ettől. Valahogy úgy történt, hogy Dágon Isten úgy döntött, hogy letérdel, vagy nem tudom, leborul előtte, mert muszáj volt neki. És aztán fölállítják, és azt hitték, hogy valami probléma, vagy statikailag nem jól számították ki az Istennek a témáját, dolgait, meg a tervezték, és másnap ugyanezt történik, csak akkor meg össze is törik. Letörik a keze, meg a lába az Isten szobornak, és mind. És közben az történik, hogy az Isten dicsősége egyre nagyobb lesz a filiszteusoknál, az Isten jelenléte megjelenik, de nem pozitív módon, mert nem hisznek benne, és ezért mindenféle betegséget, meg fekélyek olvasok a Bibliában, hogy mindenféle zűrzavar lesz. Hát ott koronavírus még nem jött, de volt más betegségük, meg problémájuk, ami fertőzte őket. És fél év után azt mondták, hogy hadizsákmány ide, hadizsákmány oda, frigyláda, akármilyen értékes, köszönjük szépen, nekünk ebből nem kell. Tehát túl sok veszteséget okoz nekünk. És ezért összegyűlik az akkori, nem tudom, parlament, vagy a vezetők, megtárgyalják, hogy hogyan kell megszabadulni a ládától. Vagyis az Isten dicsősége tűnjön el innen, mert nekünk ez probléma. Miért? Mert az Isten dicsősége ott is ragyogni fog, vagy ott is működik, ahol istentelenség van, vagy hiába valóság van, vagy bűn van, csak ott problémákat fog okozni. Az Isten dicsősége viszont olyan helyen, ahol az Istent imádják, az Isten tisztelik, ott áldást hozott, prosperálást hozott, örömet hoz. Tehát Isten nem ijed meg ezektől a dolgoktól, és fontos, hogy ne rossz irányba menjünk, vagy ne Fineás és Hofninak az irányába menjünk, hanem az Istennek a szolgálatában legyünk, és az Isten imádatában legyünk, mert az Isten dicsőség ott lesz az életedben. Azt mondja a Biblia, az Úr ládáját 7 hónapig őrizték a filiszteusok, akkor hívták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával. Mondjátok meg, hogyan jutassuk vissza. Tehát ők meg akarnak szabadulni az Isten ládájától, mert ez túl sok gondot okoz nekik. Föltehetjük a kérdést, hogy mi történik addig Izraelben. A láda a másik oldalon van, ott problémákat okoz, ezek nem sokat tudnak róla, de szóval itt is történnek az események a filiszteus oldalon, meg Izrael népe életében is történnek az események. És azt látjuk, hogy Isten népe az Isten dicsősége nélkül próbálja szervezni az életét, a háborúból fölállni, összeszedni magukat, aki sírni akar, kisírja magát, akinek szomorúsága van, az valahogy kiszomorkodja magát, vagy aki keserű, az megéli, ezt nem tudom, és valahogy próbálják az életet újra beindítani. Csak az Isten dicsősége nélkül, az Isten jelenléte nélkül. És ezen érdemes elgondolkodni, hogy ha valaki elfordul az Istentől, ha valaki rossz irányba megy el, mint Hofni és Finás, attól az Isten dicsősége még működik. Ahogy mondtam, az Isten dicsőség az állandó, tehát nem fog változni semmi, csak más módon fog megnyilvánulni, vagy más helyen fog megnyilvánulni. De én kimaradok valamiből. És ez nagy probléma. Mert az Isten dicsőség és az Isten jelenlét az jó dolog. Ez a legjobb dolog, amit az Isten adhat az embernek, hogy a teremtő és a teremtménye valahogy találkozik egymással. És az Isten jelenlétében élni az jó dolog. És hogyha valaki rossz irányba megy el, és az Isten nem tud tovább belemenni, akkor eltávolodunk az Istentől, az Isten dicsősége végzi a munkáját, és valamiből én kimaradok. És lehet, hogy ilyet is átéltél már, én már igen, hogy valamikor nem jó irányba mentem, vagy nem jól döntöttem, és attól még az Isten egész jól érezte magát, az Isten munkája ment tovább, csak Durkó István partvonalra került, vagy a cserepadra került. Mindaddig, amíg nem vettem ezt észre, vagy nem jutottam odáig, hogy ez nem jó nekem. És akkor vissza kell menni az eredeti helyre, lehet bűnbocsánatot átélni, és az Isten újra betölt a dicsőségével. Szóval azt kell mondani, hogy ha én holnap nem lennék, mert rossz irányba mennék, attól ti még nagyon jó lesztek, az Isten veletek van. De én nekem nagyon rossz lenne. Ugye? Mert nem akárkire van szükségünk, hanem az Istenre van szükségünk elsősorban. És azokra van szükségünk, akik az Isten komolyan veszik. És fordítva is. Ha bárki azt mondja, hogy én holnap nem jövök ide, mert nem tudom, ez túl extrém vallásos izé, megteheti. Az Isten dicsőségét elhagyhatja, vagy bármelyik más gyülekezet, vagy Istennek mondhatja ezt. Az Isten még attól fog munkálkodni, attól még minden megy tovább, de neki nagyon rossz lesz. És én arra hívlak benneteket, hogy ne a rosszat válasszuk. Vagy ha pont egy ilyen stádiumban vagy, hogy rossz irányba indultál el, akkor arra hív az Isten, hogy gyere vissza. Gyere vissza, mert ő vár téged, egyébként rajtad, meg benned akar munkálkodni. Ha az új szövetségbe ugrunk, akkor emlékeztek rá, amikor Jézus dicsőségesen ott a Szamárháton bevonul Jeruzsálembe, és akkor az okos vallási vezetők nagyon föl vannak ezen az egészen háborodva, hogy nincs rend, meg nagy a zaj, meg hogy van ez az egész. És szólnak Jézusnak, hogy állítsd, de ezeket az embereket ne ordibáljanak itt. És Jézus azt mondja, hogy ezek az Isten dicsőítik. És másrészt, hogyha én mondom nekik, hogy csönd, akkor lehet, hogy csönd lesz. mármint részükről, ők befogják a szájukat, és nem mondanak semmit, de tudjátok, mi lesz? A kövek fognak elkiabálni. Vagyis Jézus azt mondja, hogy az Isten dicsősége nem olyan, hogy be lehet fogni csak úgy valakinek a száját. Mert lehet, hogy az egyiknek be, a másiknak meg nem. Ma a leginkább üldözött vallás a kereszténység. Ölik és pusztítják a keresztényeket, robbantják fel a templomaikat, meg mindenféle atrocitásra kérik a keresztényeket. Mi ebből nem sokat érzékelünk itt, mert békében élünk, de a világ jelentős részén ez történik. De az Isten dicsősége nem megy el attól, hogy felrobbantanak egy templomot. Az Isten dicsősége működik tovább. Sőt, attól, hogy valaki mártír lesz, mert Jézusért meghal, az sokszor az Isten dicsőségét még nagyobbra emeli. Az első századokban azt mondták, hogy a mártírok vére az magvetés. Minden egyes mártír, aki meghalt, 100 új keresztényt hozott, mert azt mondták, hogy ez igen. És akkor ő is Krisztus követő akart lenni. Értitek, hogy az Isten dicsősége mindig ott van, ahol az Istennek az emberei tiszta szívből és őszintén keresik. És olyan helyeken, ahol az emberek ezt nem veszik komolyan, nem érdekli őket, vagy ez a sokatrangú dolog, vagy egyáltalán teljes bűnökben élnek, ott az Isten dicsősége eltávozik. És az Isten dicsősége nélkül valami nagyon-nagyon hiányozni fog az életünkből. Szóval ne akarjunk kimaradni az Isten munkájából, ez nagyon-nagyon fontos. Saul királyról olvasjuk a Bibliában azt, hogy ő volt Izraelnek az első királya. Isten választotta ki, úgy tűnt, hogy jól választott, jó magas ember volt, jó daliás ember volt, harcedzett ember volt, szóval látszatra igazi jó politikus lett volna belőle, tehát meg az is lett, szóval egy igazi jó vezető. Elkezdte a királyságot, és azt mondja a Biblia az 1 Sámuel 2.30-ban, hogy így szól az Úr, Izrael Istene, határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké a színem előtt járni. Vagyis Isten adott neki egy ígéretet, te lesz a király, és utána a te családodból folyamatosan az utódaid lesznek a királyok, mert én így akarom, mert én megáldalak téged. Igen ám, de így folytatódik. Most mégis így szól az Úr, nem így lesz, mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. És az azért mondja Isten ki, mint a prófétán keresztül, mert Saul megvetett az Istent. Hiába indult jól, rossz volt a folytatás, és akkor kimondja ezt az alapelvet Isten, hogy ne felejtsétek el, akik engem dicsőítenek, annak én dicsőséget adok. És ez a dicsőség az embernek a dicsőség, hogy az Isten dicsőségét valahogy visszatükrözzük. De akik engem megvetnek, azok ne számítsanak a dicsőségemre, mert ott sötétség lesz. Tehát amikor a dicsőségről beszélünk, akkor ne felejtsük el. Más irányba menjünk, mint Hofni és Finás, és hogyha ezt megéljük, akkor egész jó lesz. Szóval teljesen az ellenkező irányba kell menni. Ők a bűn irányába indultak el, mi meg induljunk el a szentségnek az irányába. Pár szót hadd mondjak a Frigyládával még, tehát az Isten jelenlétének, vagy dicsőségének a lakhelyével az Ószövetségben. Olvasunk arról a második Sámuel könyvében, kicsit később a Bibliában, hogy a szövetségládát, a Frigyládát egy bizonyos helyen tárolják. Dávid akkor a király már, és Dávid úgy dönt, hogy ez a hely az méltatlan az Isten szövetség ládájához, tehát, hogy ennél jobb helyre kell vinni. És fogja magát, és erről a helyről elviszi egy másik helyre, még nem meri Jeruzsálembe elvinni, hanem útközben elhelyezi egy családnak a birtokán, egy embernek a házában. Azt mondja a Biblia, hogy ezt az embert úgy hívták, hogy Obéd Edom. És ennek az embernek a házánál elhelyezik a ládát. Nyilván megbeszélték, hogy lehet-e itt tárolni, tudod-e tárolni, meg tudsz-e vigyázni rá valamennyi ideig, és az ember azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy én vigyázok rá, minden rendben lesz. Dávid a seregével odaviteti, lepakolják minden, és tovább mennek. És azt olvasok a Bibliában, hogy 3 hónapig volt az Úr ládája a gáti Obéd Edom házában, és tudjátok, mi történt csodák csodájára, és megáldotta az Úr Obéd Edomot és egész háza népét. Vagyis ez az ember egy istenfélő komoly ember volt, és azt mondta, hogy hát Isten szövetség ládája, ide jön hozzám, hát ez nekem megtiszteltetés. Hát persze, hogy vigyázok rá, megteszek mindent, hogy rendben legyen. És neki az imádatnak a helye volt, ez az Isten jelenlétének a helye volt, és azt mondja a Biblia, hogy és megáldotta az Úr Obéd Edomot. Ugye? Tehát aki az Istent imádja, azt megáldja az Isten. Aki eltávolodik az Istentől, az meg nem azt, hogy nem akarja az Isten megáldani, hanem az Istentől eltávolodó emberrel is nem tud mit kezdeni, csak hívja vissza, gyere vissza. Nem jó irányba mész. És őt megáldotta az Úr. Ha Obédadom azt mondta volna, hogy hát ide nem hozzátok nekem, ez nem kell, ez túl szent, meg túl ilyen, meg túl olyan, meg túl amolyan, akkor azt olvastuk volna, hogy Obédadom tiltakozott, és máshova vitték a ládát, ezért Obédadomot nem áldotta meg az úr annyira. Lehet, hogy egyébként is áldott ember volt, de hogy az extra áldás nem lett volna az életében. Aztán ezt olvassuk később, de jelentették Dávidnak, a királynak, hogy megáldotta az úr Obédadomot és háza népét az Isten ládájáért. És erre Dávid elkezd gondolkodni, hogy hogy van ez? Elvittük egy komoly emberhez, és ott vigyáz a ládára, és megáldja az Isten őt, akkor azt mondja, azonnal vigyük Jeruzsálembe, hogy engem is megáldjon az Isten. Vagyis megkívánta ezt az áldást. És azt mondja, hogy jó, hogy ott őt megáldja, de hát én meg itt vagyok, és nekem is szükségem van az áldásra. És ez már egy pozitív folyamat, ez nem egy ilyen negatív hatás, hanem hogy látod, hogy a másik ember áldott, látod, hogy a másik embert Isten megáldja, meg az Isten szolgálja, és milyen jó neki, akkor legyen benned egy ilyen vágy, mint Dávidban volt, hogyha őt megáldja az Isten, hát akkor olyan jó lenne, engem is megáldon az Isten. És akkor jövök az Istenhez közelebb, és jövök az Isten jelenlétébe, és akkor jön a változás, akkor jönnek az áldások. Dávidról meg kell jegyezni egyébként, hogy ő nagyon-nagyon megtanulta ezt az alapelvet, hogy áldás nélkül nincs semmi, az Isten jelenléte nélkül nincs semmi. A harmadik Zsoltárban olvassuk, hogy amikor Dávid nagyon mélyen volt, amikor a fia föllázott ellene, és neki menekülnie kellett, tehát gyakorlatilag száműzték őt, és számíthatott arra, hogy akkor a fia lesz a király, őt meg akár meg is ölhetik. Kivonul Jeruzsálemből, elmegy bújdosni, és ezt olvassuk a harmadik Zsoltárban, hogy Dávid Zsoltára abból az időből, amikor a fia Absalom elől menekült. És ezt mondja Dávid. Uram, milyen sok ellenségem van, milyen sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segített rajta az Isten. Tehát egy ilyen nagyon mély helyzet, ugye? Tehát, hogy minden elveszett, egyedül maradtam, nem tudom, mi lesz ebből az egész helyzetből. És ráadásul az emberek is azt mondja, ő volt a király, meg ő volt a nagy ember, és most egy ilyen földön futó lett, tehát egy nagy senki lett belőle. Tehát, hogy ez volt a vélemény. És ezután ezt mondja Dávid, de te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled a fejem. Értitek ezt, hogy Dávid a legmélyebb ponton, amikor minden elveszett emberileg, akkor azt mondja, hogy Istenem, ha te dicsőséged megjelenik, és betöltesz engem, akkor minden helyre fog állni. Akkor minden jó lesz. Mert az Isten dicsősége nélkül vesztes háborúkat viselek, vagy vesztes élethelyzetekben vagyok, vagy rossz irányba megyek. De az Isten dicsősége valahogy megjelenik még ebben a helyzetben is, amikor emberileg teljesen vesztes minden, akkor az föl fog emelni engem, és működni fog minden. Hiszed, hogy ez így van veled is? Mindegy, hogy most mind aggódsz, hogy koronavírusos leszel, vagy nem, kezdődik az iskola, vagy nem, lesz munka, vagy nem lesz. Nem, annyi minden van körülöttünk, ami nyomaszt bennünket, és fáraszt bennünket, és viszi az energiáinkat, hogy valahogy átgondoljuk, hogy kell túlélni, vagy milyen stratégiákat lehet követni. És én nem mondom, hogy ezzel nem kell gondolkozni, én is szoktam. Emberek vagyunk, Isten azért adta az agyunkat, meg a fejünket, hogy normálisan gondolkozzunk, meg bölcsek legyünk. De ne felejtsük el, hogyha jön az Isten dicsőség az életedbe, azt téged föl fog emelni olyan magasra, hogy bizonyos problémák eltűnnek, vagy teljesen másképp fogod látni, és tovább fog vinni. Mert az Isten jelenléte és az Isten dicsőség ez nem választható el egymástól. Ha az Isten meglátogat téged, az egy jó dolog. Kivéve akkor, ha valaki istentelenül közeledik az Istenhez. Befejezésül, hadd foglaljam össze ezt a Isten dicsősége témát. Ha az egész Bibliát nézzük, akkor azt kell látnunk, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor az Isten jelenlét, az Isten dicsősége és az ember, az nagyon közel voltak egymáshoz. Mindennapi kapcsolat volt. Aztán jött a bűn, hogy az ember azt tette, amit az Isten megtiltott neki, és ez a szoros kapcsolat ez elvált, és az Isten dicsősége és az ember külön váltak. És azt olvassuk a Bibliában, hogy a bűneset után, amikor Isten megjelenik újra, ott az Éden kertjében, és szólítja az embert, hogy Ádám, hol vagy, beszélgessünk, akkor eltűnik Ádám, és azt mondja, hogy szégyellem magam, minden bajom van, nem akarok veled találkozni. Miért? Mert az Isten dicsőségét elvesztette. A bűn leterheli őt, és távol viszi Istentől. És ez a probléma tulajdonképpen az emberiségnek. Ezért mondja Pál apostol a római levélben, hogy mindnyájan vétkeztünk, és hiába vagyunk az Isten dicsőségének. Ez a big problem, ugye? Tehát ez a nagy probléma. Hogy ezt kell valahogy megoldani. hogy amikor eltávolodunk az Istentől, akkor az Isten dicsőségétől is eltávolodunk, az áldásnak a forrásától, az Isten jóságának a forrásától eltávolodunk, és ennek a megoldása semmi más módon nem lehetséges, mint amikor Jézus eljön a földi valóságba, és bemutatja az Isten dicsőségének a legnagyobb formáját, hogy újra közel hozza az embert az Isten dicsőségéhez, meghal a bűnökért, magára veszi a bűnöket. Olyat olvasunk ott a Bibliában, hogy Jézus, amikor kilehelte a lelkét és átadja az atyának, akkor például sötétség lett a földön. Ugye a bűn miatt még az Isten is demonstrálja ezt, hogy az istentelenség, a bűn a sötétséget hozott, az Isten dicsősége az nem világít. De aztán jön a feltámadás, meg közben a kárpit kettéhasad a templomban, és az Isten dicsősége kiárad, és jön a feltámadás, jön az öröm, jön az áldás, és jön minden jó dolog. És erre hív bennünket Isten, hogy ne felejtsd el, hogy az új szövetségben élsz. A 21. század az új szövetségben van. A 21. századra érvényes abszolút Jézus Krisztusnak a kereszthalála, és érvényes mindaz, amit ő ad, hogy az Isten dicsősége bevilágítson mindenkinek az életébe. És az Isten dicsősége valahogy meg tudjon nyilvánulni. És egy igeverssel szeretném zárni, ez a 73. Zsoltár, hogy nem csak itt a földön akarja az Isten, hogy az Isten dicsősége itt legyen, és az életedben valahogy benne legyen, megvilágítson téged, és rajtad keresztül másokat is, hanem azt mondja a 73. Zsoltár 24. verse, hogy tanácsoddal vezetsz engem, ez a földi életre vonatkozik, hogy az Isten dicsősége vezet téged, és végül a dicsőséget befogadsz engem. Hogy végül pedig ott leszünk az Isten dicsősége, ez az üdvösség. Amikor már nincs ez a hullámzás, hogy az ember dicsősége és az Isten dicsősége teljesen találkozik, és ott leszünk a teljes dicsőségben. Ez a jövőkép. Okay, tehát nem a Covid vírus, nem az iskola kezdés, ha kell, hogy csak előttünk legyen, hanem mindig lássunk sokkal távolabbra. Az igazi nagy táv, vagy nagy cél, vagy nagy kép, ez az Istennek a dicsősége, ami ott vár bennünket, és oda megyünk. És ne felejtsd el, hogy addig is, minden nap, újra és újra, az Isten nem mást akar neked, mint hogy a jelenlét, a dicsősége ott legyen veled. És ezt ne engedd el. Ne jedd be kevesebben, jó? Vagy ne indulj el rossz irányba. Ha van, akinek egyébként segítenek a rossz példák, van, akit a jó példák motiválnak, van, akit a rossz példák. Ha valakit a rossz példa motivál, akkor jegyezd meg Hofni és Finás. Oké? Tehát én soha nem leszek olyan, mint ők. Ez az üzenet. Ha valakit a jó példák motiválnak, akkor a mai igéből mondjuk Dávidot jegyezd meg, aki vágyott az Isten dicsőségére, vagy Obéd Edomot, aki befogadta az Istennek a jelenlétét, és Isten megáldotta őt. Bármelyiket is választod, lényeg az, hogy jó irányba menjél. Imádkozzunk. Drága Uram, most így beszéltünk rólad, a jelenlétedről, a te dicsőségedről, de Uram, nem beszélni akarunk rólad csupán, hanem átélni és megtapasztalni. És tudjuk azt, Uram, hogy mindenki, aki őszinte szívvel jön hozzád, azt a megáldod és megsegíted. Uram, kérünk téged, hogy legyenek ilyen átéléseink, megtapasztalásaink újra és újra, hogy te velünk vagy, te ott vagy, te vezetsz, te irányítasz, te figyelmeztesz bennünket. Imádkozom, Uram, mindazokért, akik most rájöttek, hogy rossz irányba ment az életük, hogy túl nagy a sötétség vagy a bizonytalanság körülöttük. Uram, kérlek, hogy fordítsd meg őket, és a te kegyelmeddel, szereteteddel öleld át őket, hogy újra vagy először tudják átélni és megtapasztalni, hogy te vagy az Isten, te vagy a Teremtő, te vagy a Mindenható. Uram, kérjük, hogy a te áldásod nyugodjon meg rajtunk, és a te dicsőséged valahogy nyilvánuljon meg az életünkben. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.